azért idézzük fel, hogy a csúcsegyenirányítókkal foglalkoztunk. És akkor ezen belül szeretnénk megbeszélni a soros diódás, a párhuzamos diódás, illetve a soros párhuzamos diódás csúcsegyenirányítót, és már tulajdonképpen a soros diódásat meg is beszéltük. Ugye most azt csak emlékeztetőül föl rajzolom. Ugye, hogyha eltekintünk a dióda feszültségtől, ami egy UD dióda feszültségnyi esést jelent, akkor a kondenzátoron állandósult állapotban, ugye ő volt az UB, T az valami szinuszosan változó feszültség, és akkor a kimenet, a kondenzátornak a feszültsége, lehet, hogy most más színeket használok, ezt nem jegyeztem meg, ugye az UC feszültség, ami megegyezik az UK-vel, ebben az esetben állandósult állapotban valami ilyesmi, ugye a kondenzátor feszültsége az esik a két csúcs között, és utána, amikor a szinuszjel csúcsa van, akkor töltődik, és ennek a kimenő feszültségnek az egyszerű középértéke a becslője tulajdonképpen, tehát az UK0 mondjuk a becslője ennek a bizonyos csúcsértéknek, ami két ok miatt nem jó. Az egyik az, hogy itt van ez az UD feszültség, a másik pedig, hogy ez egy ilyen, ez az UC sárga feszültség, ez egy ilyen rücskös feszültség, ripple-nek hívják ugye általánosan a szakmákban, és ennek úgy nagyjából a középértékére áll be az, ami itt a kimeneten egyszerű középértéket mér. Majd gyakorlaton lesz példa arról, hogy ez számszerűen hogyan is néz ki. Konstrukciós feltétel volt, hogyha az UBT-nek van valamilyen FX frekvenciája, tehát ugye valamilyen TX periódus ideje, akkor azt kell mondani, hogy az R/C időállandó az legyen jóval nagyobb, mint ez a TX periódus idő, hogy közben ne csökkenje le, hiszen hogyha túl kicsi lenne ez az időállandó, akkor közben, amíg nem vezet a dióda, nincsen utánpótlás a töltésnek, az alatt lecsökkenne túlságosan a feszültség, és nem lenne egyen feszültségünk. Más oldalról nem lehet túl nagy sem az időállandó, mondjuk adott esetben végtelen, például akkor, hogyha itt nem szerepel ellenállás, mert akkor nem lenne képes követni az egyenirányítónk a bemenő feszültség csúcsértékének a változását, ami megint gondot jelent. Hát akkor nagyjából ennyi a soros diódásról, és akkor nézzük meg, hogy mit csinál a párhuzamos diódás. Meglepő módon ott a dióda párhuzamosan helyezkedik el, tehát teljesen hasonló az áramkörünk, de a kondenzátor és a dióda formálisan felcserélődik. Terhelésként ugyanúgy van itt egy ellenállás, kimenő feszültség, bemenő feszültség, ezeknek az időfüggvényét jellegzetesen szinuszos periodikus feszültségre vizsgáljuk, tehát itt az U bt, hát akkor itt van valami szinuszunk, egy kicsit csúnyán rajzoltam ezt, korrigálom, mert még egy kicsit instabil generátor a kezem, és nem tud eléggé kis torzítású színuszt rajzolni állandó amplitúdóval, de hát igen, mondjuk, hogy valami ilyesmi. És akkor nézzük meg, hogy hogy alakul a kimenő feszültség. Hát itt egy kicsit kellemetlenebb a dolog, ugye itt nyilvánvalóan szintén van egy UD-nk, amit elhanyagolunk a lerajzolás szempontjából, hiszen azt mondjuk, hogy itt van valamilyen 10-20 voltos feszültség, ahhoz képest az UD-t most elhanyagoljuk az ábrázolásban. A kondenzátor feszültsége viszont számunkra izgalmas. És akkor nézzük csak meg a kondenzátor és a dióda kapcsolata, most az R-től eltekintünk egy pillanatra, mert az ugye csak valamiféle segéd funkciót lát be az áramkörben. A kondenzátor és a dióda soros kapcsolata ugyanúgy van meg, mint az előző esetben. Az, hogy meg van cserélve a kondenzátor és a dióda, az ugye egy soros kapcsolás esetén nem jelent semmi problémát. Abban a hurokban, ahol az UB, az UD és az UC szerepel, ugyanolyan viszony van ezen három feszültség között, mint az előző esetben. Csak a kimenetre nézve más ennek a hatása. Amikor azt nézzük, hogy hogyan terhelődik ez a kondenzátor, amely ugye töltődik akkor, amikor tehát a bemenő feszültség UD-vel nagyobb, mint a kondenzátoron lévő feszültség, akkor azt nézzük, hogy a terhelés az ugye csak ebből az R ellenállásból származik, tehát állandósult állapotban legalábbis, akkor, amikor a dióda vezet, és azt mondanánk, hogy hát ő párhuzamosan van az ellenállással, akkor éppen töltődik a kondenzátor, és akkor egész más viszonyok vannak. Az idő nagy részében, amikor magára van hagyva a rendszer, akkor csak az ellenállás van rákapcsolva a kondenzátorra. Megint eltekintünk attól, csak úgy, mint az előző kapcsolást, ezt az előző órán mondtam, hogy mi terheli itt a kimenetet, azt feltételezzük, hogy valami nagy impedancia kimenetünk van. Tehát a bemenet terheli ezt a kimenetet. Na nézzük akkor tehát, ez az UC inni magyarázat után ugyanúgy alakul, mint az előző esetben, tehát ez az a bizonyos rücskös, tehát nullához szeretne beállni, de aztán nem sikerül neki, mert mindig jön a következő hullám. Szóval ez a rücskös feszültség az UCT. És akkor most az a kérdés, a kimenet hogyan alakul? Hát itt szolgaian azt kell mondani, hogy szolgáljan, végrehajtjuk azt, amit a hurokban van. Itt van az UB feszültség, és az UB feszültséghez képest UC-vel kevesebb az UK-i. Tehát akkor le kell tolni annyival ezt a fehér színuszjelet, amennyi ez az UCT. Első körben tekintsük azt, hogy ez jó becslője az UP-nek, tehát a csúcsértéknek, hát akkor toljuk le. Az azt jelenti, hogy első körben egy ilyen színuszjelünk van, ami elvileg eléri ezt a tengelyt, ezt a T-tengelyt, tehát a nullát. Ugye azért kellemetlenebb a dolog, mert a kondenzátornak a feszültsége az ugye nem éri el teljesen a csúcsértéket, tehát nem tolódik annyival lejjebb, ilyen módon inkább egy picit, hogyha most itt körülnézünk, akkor azt kell mondjuk, hogy ugye ideális esetben ez itt egy ilyen UD-vel följebb van, és ezen kívül még van az a kis esés, amit itt a kék vonal és a csúcsérték között látunk, tehát ez valamilyen hiba feszültség, ha valaki nagyon precízen akarja ezt elemezni, de a lényeg az, hogy ha elfogadjuk, hogy az UCT jól becsli a csúcsértéket, akkor ez éppen érinti, ez a piros görbe a T-tengelyt. Na most akkor ezek után hogyan csúcsegyenirányító ez? Hát úgy csúcsegyenirányító, hogyha ide képzelünk egy voltmérőt, ami DC-t mér, mondjuk azt a klasszikus Depré műszert, és ezt a piros kimenő feszültséget tesszük rá, ugye ő tulajdonképpen jegyezzük is meg, ez az UK-i, ugye? Akkor ennek is van egy középértéke, ez az UK-i 0, és ez mínusz UP-vel egyezik meg, körülbelül, ugye eltekintve attól, hogy az dióda feszültség és a rücsök az nem precíz végeredményt ad. Jó. Tehát ez a párhuzamos diódás. Ki az, aki ezt érti? Esetleg kérdés, megjegyzés? Nagyon jó. Na most miért jó ez a párhuzamos diódás? Láthatóan egy kicsit kellemetlenebb a kimenő jelalak, azért nem mondhatnánk úgy kifejezetten olyan klasszikus DC-nek, ugye? Tehát azért ezzel lehetnek problémák, hiszen terhelgetheti a következő fokozat bemenetét. Például, hogyha a következő fokozat nem szereti a túl nagy abszolút értékű feszültséget, ugye látszik, hogy ez az UKI 0 egyen feszültségnél lényeg nagyobbat tud abszolút értékben, kvázi kétszer akkorát. Ez nem jó nekünk adott esetben. Hogyan lehet mégis használni ezt a kapcsolást? Úgy lehet használni ezt a kapcsolást, hogy az úgynevezett soros párhuzamos diódás átalakítót is bevezetjük. Következőképpen fogunk eljárni, elkezdjük a sort, ide egy C1 kondenzátort teszek, nem érdekes most a kondenzátornak az értéke. Na, ugye akkor kezdjük el azzal, hogy nézzük meg, hogy mi van ezen a ponton, mert ugye innentől kezdve egy csúcsegyenirányítónk, vagy egy soros diódás csúcsegyenirányítónk, ez nem érdekes, ezt majd fogjuk tudni analizálni. Az a kérdés, hogy itt mi van, tehát nézzük meg, hogy ezen a ponton, be is jelölöm, ő legyen, nem írom ide középre, hogy jól látható legyen, ő legyen valamilyen U1T. Hogy alakul ez az U1T? Két dolgot látunk. Az egyik dolog, amit látunk, hogy ez a párhuzamos diódás csúcsegyenirányítónak megfelelő pozíció, viszont a dióda fordítva van. Az mit jelent, hogy a dióda fordítva van? Hogy nem lefelé tolódik el az a szinuszjel, hanem fölfelé, tehát azzal a pirossal ellentétben. Itt most mi egy olyan színuszjelet kell, hogy lerajzoljunk, ami fölülről érinti a T-tengelyt, valahogy így, és akkor ez itt érinti, csak én csúnyán rajzoltam. És azt lehet tudni róla, hogy ugye, hogyha hibás a, tehát ugye az UD és a ripple miatt nem jó a csúcsérték becsül, akkor egy kicsit alá megy még ennek a tengelynek. Na és akkor ezt lehet megnézni a soros diódás csúcsegyenirányítóval, akkor itt a következő feszültségünk, ez a bizonyos UKT, most csak ezt írom át sárgával, ugye ez valahogy így alakul, ugye ez közelről ugye egy exponenciális beállás, majd egy töltődés, ugye, tehát ezt így kell elképzelni két pont között. Tehát akkor itt van nekünk egy lila U1-ténk, egy sárga U2-ténk, és akkor ennek lehet, hát végül is elég lett volna itt bejelöljük kékkel az UKI nullát. És akkor mit látunk, hogy ez az UKI null, ez közelítőleg egyenlő, a közelítés ugye megint csak a dióda feszültségből és a ripple-ből származik, két UP-vel. Tehát az volt az értelme ennek az egész játéknak, hogy sikerült egy két UP-nyi feszültséget kiszedni ebből az egészből, ami azért nagyon jó, mert ha van egy műszerünk, amelynél a zajhatárból kiemelkedő jelet szeretnénk mérni, akkor ezzel a módszerrel kétszer akkora feszültséget adunk rá, és a jelzaj viszont növelhetjük. Természetesen a csúcsegyenirányító nem csak arra szolgál, hogy volt vérőként, vagy egyéb módon, tehát egy mérőműszer belsejében használjuk, hanem műveletvégző egységként is. Tehát mondjuk egy műveleti erősítős kapcsolás, vagy bármi, amit eddig megismertünk, egy osztó, egyszerűen egy analóg jelfolyamban képes jelfeldolgozási, primitív jelfeldolgozási funkciókat ellátni, és egy ilyen a soros párhuzamos diódás átalakító is, vagy, ha úgy tetszik, a nagyon messzire tekintő, persze természetesen speciálisabb módon megvizsgálva, akkor egy ilyen akár egy tápegységnek is a része lehet, ami egy váltakozó feszültségből egyen feszültséget csinál. Persze mindenféle szabályozó mechanizmusokra szükség van, hogy ez rendben működjön. És akkor ezzel a módszerrel adott esetben nagyobb egyen feszültséget lehet előállítani, mint amekkora a bejövő AC feszültségnek a csúcsértéke volt. Ebből a szempontból is egy hasznos áramköri elemmel állunk szemben. És akkor ha már úgyis van valami szabályozó áramkör ennek a kimenetén, hogy egy konstans feszültséget alakítsunk ki, akkor már mondjuk azt, hogy másodlagos, hogy milyen hibái vannak itt az UP előállításának. A lényeg az, hogy sikerült nagyobb feszültséget előállítani, mint ami a bemeneten volt. Mi ennek az ára egyébként? Most nem fogunk ezzel foglalkozni, esetleg gyakorlaton, hogyha lesz rá idő, akkor kitérhetünk ilyesmire. Az, hogy ha megnézzük virtuálisan, mekkora a bemenő ellenállása egy ilyen áramkörnek, azt úgy tekintjük, mint egy kaput, ugye, aminek van valami bemenő áram, bemenő feszültsége, és azt nézzük, hogy milyen terhelést jelent ez az előző fokozatnak, amit a teljesítmények összehasonlításával lehet megtenni, akkor azt lehet tapasztalni, hogy a soros diódástól a soros párhuzamos diódásig haladva ebben a sorrendben egyre kisebb bemenő ellenállásunk van. Elsőre azt gondolnánk, hogy ő egy statikus karakterisztikával rendelkező tároló nélküli elem, aminek nagyon pici soros ellenállása van, stb. Ezen nem disszipálódik semmi. Kondenzátor reaktáns elem, ezen sem semmi, az R disszipál. Valójában R-nél kisebb ellenállásunk van, és egyre kisebb, be lehet bizonyítani. Itt azt hiszem a soros párhuzamos diódásnál már R per 8, tehát nem azt hiszem, mert tudom, R per 8 értékű belső ellenállás volt, tehát majdnem egy nagyságrenddel kisebb, mint amit fizikailag oda helyeztünk. Miért van ez? Mert fogja magát a kondenzátor, sőt itt két kondenzátor is, és gonosz módon szívja ezt a generátort, ami itt van, akkor, amikor éppen elég nagy a feszültsége, akkor szépen nagy áram jön belőle. Adott esetben igen, jelentős áram is folyhat, amit mi korlátoz? Korlátozza a kondenzátornak a soros ellenállása, valamint a diódának a soros ellenállása. Tehát, hogyha éppen egy modellt kell alkotni erről, akkor ilyesmit lehet csinálni. Nagyon rövid impulzus időre nagy áram folyik. Jó. Ki az, aki értette ezeket? Esetleg kérdés, megjegyzés? Remélhetőleg majd gyakorlaton ez plasztikusabbá válik, de hát akkor nagyjából ennyit a csúcsegyenirányítókról. Illetve, hát most akkor tudjuk, hogy hogy működnek, megint az összevetés, egy kicsit hátrébb lépve, hogy mit lehet ezekről mondani. Ugye volt már nekünk egy halmazunk, ez volt a aktív és passzív, ilyen abszolút érték képzés jellegű egyenirányító halmaz. Azt mondtuk, hogy ezt azért szeretjük, mert a klasszikus egyenirányító fajta, és az aktív megoldással sikerül a dioda feszültségnek a káros hatását csökkenteni, és két utasot is lehet belőle csinálni, nagyon jó. Viszont negatív tulajdonság, hogy a műveleti erősítőknek ez a dioda feszültséget csökkentő pozitív hatása nagyobb frekvencián, tehát mit tudom én, mondjuk megahertz fölött, csak hogy így tényleg nagyon durva nagyságrendekben gondolkodjunk, már nem tökéletes, sőt, igen nagy frekvenciákon már nem érvényesül kellőképpen. Most a csúcs egyenirányítók éppen olyan eszközök, amelyeket nagy frekvencián érdemes használni, ott, ahol adott esetben már a műveleti erősítők és áramköröket nem, és annak ellenére előnyös lehet az alkalmazásuk, hogy a dioda feszültség az problémát okoz. Hogyan alkalmazzák a csúcs egyenirányítókat? Úgy, hogy például egy mérőműszernek már a mérőfejébe beteszik. Tehát egy nagyfrekvenciás alkalmazásban az is probléma, hogy itt van a nagyszerű eszközünk, ami produkálja a feszültséget, és itt van a műszer, mellé tesszük az asztalon, de összekötjük egy kábellel, már ezzel rombolunk. több okból rombolunk. Egyrészt azért rombolunk, mert a kábel rossz átviteli tulajdonsága elrontják azt a feszültséget, ami ott van, de még tovább rombolunk, az a kábel, ez terheli minimum kapacitíve azt az áramkört, amit szerencsétlen szeretne valahogy éppen, hogy egy specifikációnak megfelelő feszültséget produkálni, amit mi szeretnénk megmérni, viszont ez a terhelés, ez már elrontja ezt az áramkört, tehát már az, amit meg akarunk mérni, már az sem lesz elég jó. Hogyan lehet eljárni? Úgy lehet eljárni, hogy tehát ugye egy csúcsirányító van a műszerben, akkor az itt van a műszerben, és itt a kábel, ez a klasszikus felállás. A műszerben, a nagybetűvel írt műszerben benne van minden okosság, amit az ember tud, és utána valahogy csatlakozik. Nem. Itt az okosságot, azt kiteszik az eszközből, és a mérőfejbe beépítik. Ott rögtön, mint hogyha ez egy ilyen toll vagy ceruza lenne, itt van egy dióda meg kondenzátor, nagy frekvencián ugyebár nem kell túlságosan nagy kapacitást megvalósítani, itt nincs nagy terhelés, ugye ha egy feszültséget mérünk, tehát nagy áramokat nem kell átengedni a diódának, és szépen ezt az egész dióda-kondenzátor ellenállás együttest be lehet tenni a kis mérőfejbe, és oda lehet tenni, és már csak a DC-t viszem tovább a mérőműszeremhez, amivel egyszerűen tudok mérni. Tehát ilyen megoldást lehet alkalmazni. Na de hát a csőrünket bántja ez a dióda feszültség, ezért ennek a kiküszöbölésére módszereket lehet megtekinteni. És hát nézzük meg nagyon röviden, hogy mit lehet csinálni. Tehát csak szinte tulajdonképpen kitekintés jelleggel aktív csúcsegyéniányítók. Nem értem, még reménykedem, hogy egyszer lesznek jobb krétáink is. Az egyik az, ami a tankönyvünkben is szerepel, mindenki meg fogja érteni a működését. Itt van egy látszólag buffer erősítőként, vagy követő erősítőként szolgáló áramkör, ahol a visszacsatolás az egy dióda utánról van, elhelyezünk egy kondenzátort, meg természetesen az kiváló ellenállásunkat, és azt mondjuk, hogy ez a kimenő feszültség, ez a bemenő feszültség, és akkor ugye világos, hogy a bemenő feszültség csúcsértékével megegyező kimenő feszültségnek kell itt lenni. Ugye az egész visszacsatolás és a műveleti erősítő akkor jut szerephez, hogyha az ő kimenő feszültsége nagyobb, mint a dióda feszültség, és a műveleti erősítő úgy lehet megérteni, megint csak egy kicsit ilyen szabályzás technikus hozzáállással, hogy a műveleti erősítő, ha itt kisebb feszültség van, mint itt a bemeneten, ő egy nagy erősítést produkál, és növeli a feszültséget. Hogyha ez a feszültség, a dióda feszültséggel megnövelt kondenzátor feszültség nagyobb is tud lenni. Miért? Mert a tápfeszültsége az erősítőnek nagyobb, mint a UC. Akkor addig piszkálja fölfele ezt a feszültséget, amíg az itt lévő feszültség meg nem egyezik ezzel a bemenő feszültséggel. Mikor van ez a pillanat? Ez arra az időre koncentrálódik, amikor a csúcsértéke körül vagyunk a bejövő feszültségnek, és éppen töltődni tud a kondenzátor. Ugye ez egy statikus rendszerként modellezhető, gyakorlatilag az időállandói elhanyagolhatók azokhoz a változási sebességekhez képest, amit az UBT produkál, tehát baromi gyorsan, hogyha szabad ezt a szakifejezést használni, fogja magát, és az erősítő felszabályozza úgy ezt a kimenő feszültséget, hogy tud töltődni a kondenzátor a diódán keresztül. És akkor ez működik. Ez van a tankönyvünkben, de mégsem igazán jó, mert megtöri azt a gondolatmenetet, amit az előbb előadta. Miért? Mert megint csak ez a pozitív tulajdonság ahhoz kötődik, hogy a műveleti erősítő nagy frekvenciásra jól viselkedik. Márpedig neki el kell viselnie azt, hogy itt rángatva van a bemenete, mi rángatja az UBE, ami ugye alapértelmezésben szinuszos, tehát nagy frekvenciás jel. Hogyha nem szinuszos, akkor még nagyobb frekvenciás komponensei is vannak, tehát legkellemesebb a szinusz, ez a legegyszerűbb. Ugye a legszebb eloszlás a gauss, a legszebb jel a színusz jel. Ennél már csak egy szebb jel van. Nem, a komplex exponenciális. A konstans az egy nagyon speciális komplex exponenciális, ugye nulla frekvenciás. Na, igen. Tehát ebből a szempontból kicsit kedvezőtlen a működése. Most felrajzolok egy áramkört, ami tanulságos más szempontból, és megpróbálja ezt a műveleti erősítő nagyfrekvenciás tulajdonságait tulajdonképpen kiemelő kapcsolást javítani. Következőképpen kell elképzelni, két ágra oszlik a bejövő feszültség, tehát ide kapcsoljuk az UBE feszültséget, és a két ágban egy-egy soros diódás csúcsegyenirányítót helyezünk el, úgyhogy itt két diódánk van, itt pedig csak egy diódánk. Ugyanúgy C és R, ezek azonosak, nem szükségszerűen azonosak, de mivel ugye a C-t és az R-et illeszteni kell a bemenő feszültség frekvenciájához, ezért most első körben tekintsük úgy, hogy azonosak. És ezek után tovább vezetjük ezeket a feszültségeket, és azt mondjuk, hogy ezeket egy-egy követő erősítőre vezetjük, oly módon, hogy de elhelyezünk ellenállásokat, ezek legyenek R, hát legyenek R vesszők. Azért mondom ezt, hogy nem kell feltétlenül azonosnak lenni ezekkel az R-ekkel, viszont ők azonosak kell, hogy legyenek, mindjárt meglátjuk, hogy miért. És a kimenő feszültségünk az valóban ennek az alsó erősítőnek a kimenő feszültsége. Na, miért szeretjük ezt a kapcsolást? Ugye, ha most megnézzük, akkor két soros diódás csúcsegyenirányítónk van, tehát eltekintve attól a kis rücsöktől, ami itt a sárga UC feszültséghez szokott lenni, attól eltekintve DC megy tovább. Az, hogy nem viszi tovább az AC-t rendesen, az még direkt jó is nekünk, mert egyfajta szűrő funkciója van. Tehát hasonló jellegű a dolog, mint a kék UKI nullak produkciójánál, hogy nem visszük tovább ezt a nagyfrekvenciás hullámzást a jelből. De itt akkor, ha ezek után egyszerűsített jelölést alkalmazva, itt az UP minusz két UD van, miért? Mert két diódát kapcsoltuk sorba, akkor ezen a ponton UP minusz UD van, akkor nézzük meg, hogy mi történik. Az történik, hogy az erősítő ide másolja erre a pontra, a kimenetre az UP minusz két UD-t, erre a pontra pedig az UP minusz UD-t. Ez azt jelenti, hogy pozitív UP-t és UD-t feltételezve, ez a feszültség, ami itt a felső erősítő kimenetén van, UD-vel kisebb, mint ami itt középen van. Na de ha ez így van, és tudjuk azt, hogy a műveleti erősítő bemenetére nem folyik el áram, akkor az az áram, ami itt ezen az R ellenálláson folyik, az szükségszerűen keresztül folyik ezen a másik R vesző ellenálláson is. És ha ez a két ellenállás valóban azonos, akkor itt is UD feszültségnek kell lenni, következésképpen az UK-nek egyenlőnek kell lenni UP-vel. És akkor látszólag már mindent megoldottunk, amit akartunk, hiszen a műveleti erősítőinknek a gerjesztése DC, akármilyen nagy frekvencián is dolgozunk, és ezzel a módszerrel kiküszöböltük a dióda feszültség hatását is, hát tulajdonképpen ez szinte az élvezetek csúcsa. A méréstechnikus azért gyanakszik, és nem tudja, nem tud itt a csúcsra eljutni teljesen, mert ez a csúcsegyenirányító azért számos hibával terhelt. Mik ezek a hibák? Az egyik hiba az, hogy persze itt azt voltam, hogy U2UD, meg azt voltam, hogy UD. Ezzel miket feltételeztem? Azt feltételeztem, hogy az UD1 egyenlő UD2 egyenlő UD3. Azaz sikerült legyártani három olyan diódát, amely azonos dióda feszültséggel, nyitófeszültséggel rendelkezik. Ugye, ha most arra gondolok, hogy ráadásul ez az UD is csak egy modell, egy primitív modell arra az exponenciális karakterisztikára, amivel egy ilyen dióda bír, ami hőmérséklet függő, szennyezést, minden, szóval undorító. Ennek ellenére lehet úgy válogatni, de első körben mondhatjuk azt, hogy sikerül egy durva hibát azért valamelyest kiküszöbölni. És természetesen arra már szót se vesztegetek, hogy az R-veszőknek azonosaknak kell lenni, de hát ellenállásokat lehet ugye nagy pontossággal kapni, és olyan pontossággal lehet őket legyártani, amilyen pontosság talán nagyobb, mint ahogyan meg tudjuk mérni ezt az UKIT mondjuk egy Depré műszerrel, vagy bármilyen akár digitális voltmérővel. Miért? Hiszen akár Depré műszer, akár digitális voltmérő azzal kezdődik, hogy van benne egy osztó, hogy a méréshatárt kiválasszuk. Na hát akkor meg abban is vannak ellenállások, tehát várhatóan ezek az ellenállások nem fognak korlátozni, ami korlátozza a pontosságot, ez a diódás dolog. Na, nem tudom, ki az, aki érti, hogy a kapcsolás hogyan működik. Jó, esetleg kérdés, megjegyzés. Ha nincs, akkor menjünk tovább, hiszen rengeteg megbeszélnivalónk van még. Igen. És akkor a következő megbeszélnivaló, az most már tényleg ott hagyjuk a csúcsegyenirányítókat, az úgynevezett fázisérzékeny egyenirányító. A fázisérzékeny egyenirányító valójában egy rendkívül egyszerű eszköz, hogyha elfogadjuk, hogy létezik olyan áramköri elem, amit úgy hívnak, hogy szorzó. Ide is írom. Neki van két mondjuk feszültségbemenete, és a szorzat az egy aluláteresztő szűrőre kerül, ez FC frekvenciájú aluláteresztő szűrő, és itt van nekünk egy kimenő feszültségünk. A bemenetre egy UXT, illetve egy URT-t, ez az R a referenciára utal, az X meg az a tetszőleges, analizálandó jel, és akkor ezt a kettőt összeszorozzuk, és az ő kimenő feszültsége megy tovább a kimenetre. Hát annak érdekében, hogy a dimenziókat helyrehozzuk, ide írjunk egy K betűt, és akkor azt mondjuk, hogy a K-nak van dimenziója, és az 1/volt. Ugye? Nagyon precízek vagyunk, 2 volt dimenziójú megy be, ezt összeszorozza, meg még megszorozza a K-val, és akkor itt egy volt dimenziójú feszültség jön ki, tehát blokkvázlat szintjén is rendben vagyunk. Na akkor nézzük meg, hogy mit csinál ez a fázisérzékeny egyenirányító egy olyan szituációban, hogy azt mondjuk, hogy az URT az valami URP, ez szorozva koszinusz omega t-vel. Ez az URP, ez az UR referenciájának a csúcsértéke akar lenni, és az UXT az UX vesző P-szer koszinusz és omega t plusz fi. Opa. Akkor ezek után ez az egyszerűen UT-nek nevezett feszültség, az mi lesz? Valamilyen K-szor, nyilvánvaló. És akkor a kettőnek a szorzata, hát írjuk azért először fel, hogy UXT-szer URT, és ez mivel egyenlő? Ez valamilyen K-szor UXP-szer URP per 2 szorozva, és akkor megint itt megbontom az egységet, mert túl hosszú lesz, de mindegy, mivel lesz egy... Lesz egy koszinusz fink plusz koszinusz két omega t plusz fing. Hát ezt a megfelelő trigonometrikus játékokból ki lehet hozni, ennek most nincs olyan jelentősége, de mi az izgalmas ebben, hogy ugye ez a koszinusz alfászor, koszinusz béta jellegű dolog, amit itt meg kell csinálni, és akkor ugye, ha megnézzük, akkor az egyik esetben összeadódnak, alfa plusz béta, alfa minusz béta lesz. Ugye itt az egyik esetben egy DC komponensünk lesz, a második esetben pedig egy összegfrekvenciás, amely összegfrekvencia tekintettel arra, hogy feltételezzük, hogy bizony, ezt nem jelöltem külön, hogy ez a két frekvencia azonos, tehát egy közös omega van. Akkor ez egy kétszeres frekvenciájú komponens lesz. Az, hogy neki van egy fázistolása, az nem izgalmas. És akkor van még egy koszinusz fivel arányos egyenkomponens. Ha most ezt megnézzük és ábrázoljuk, ezt még befejezem, és akkor utána tartunk szünetet. Akkor ugye valami olyasmiről van szó, hogy van nekünk egy mondjuk UFT-nk, meg mondjuk egy analizálandó egyébünk. És egy UXT-nk. Akkor mi lesz? Ugye a K szorzó tényezőt azt most gondolatban úgy választom meg, hogy ne rajzoljak rá az előzőkre. Ugye ott van egy kis fázistolás a kettő között, egy pici fázistolás. Akkor itt lesz egy UKI 0, és már rögtön ezt jelzem, hiszen az alulátteresztő szűrő, az ki fogja szűrni ezt az UKI 0-át, ugye, ami ezek szerint a fehérrel írom, hogy jobban látható legyen. A K-szor UXP-szer URP per 2 szorozva koszinusz fivel. És a másik felét azt nem fogom fölírni, az pedig egy lengő jellegű, kétszeres frekvencia és nulla középértékű tag. Neki van egy fázistolása, hát ezt ember legyen a talpán, aki lerajzolja, de azért kíséreljük meg. Ugye, állandó amplitúdóval. Tehát ő ez, és ő pedig ez. És akkor világos, hogyha változik a fázisa ennek az UXT-nek, akkor a kimenetnek az egyen szintje itt szépen váltakozik, és szépen lassan változik. Tehát ugye, hogyha lenne egy műszerünk, amivel az UR-hez képest tekergeti lehet az UX-nek a fázisát, akkor a kimenő egyen szint változna. Hogyan kell megválasztani viszont ezt az FC-t? Erről nem beszéltünk még. Az FC-nek olyannak kell lenni, hogy legyen jóval kisebb, mint micsoda. Hát, hogyha itt omega t-t írtunk fel, és az omega az 2π-szer f, akkor ennek a 2f-nél kell jóval kisebbnek lennie. Tehát például, hogyha egy 50 Hz-es hálózatban szeretnénk ilyen fázisérzékeny egyenirányítót elhelyezni, akkor 100 Hz-en leng az a tag, amit ki kellene szűrnünk. És hogyha ezt megpróbáljuk megcsinálni, akkor valami szűrőt hova kell tenni? Hát elvileg már az 50 Hz is jó lenne. Lehetőleg jó kis frekvenciára kell tenni ezt a szűrőtagot. És hát akkor nem nagyon akarom húzni az időt, de el lehet képzelni, hogy tulajdonképpen a legjobb az lenne, hogyha ezt az FC-t ezt nagyon picire választanánk. Nyilván mindenkinek a jó kis mérnöki érzéke, vagy józan paraszti esze tiltakozik az ellen, hogy azt mondjuk, hogy ez mondjuk 1 század herc, vagy 1 ezred herc. már a realizálásával is nehézségek vannak, túl nagy kondenzátorok kellenének meg ehhez hasonlók. Nem is ez a probléma. Mennyi lesz a beállási idő? Ugye? És akkor itt jön egy nagyon szép dolog, ahol megint előjön a konvolúció. Ki az, aki látja, hogy miért jön elő a konvolúció? Nem látjuk? Ugye? Arról van szó, hogy ide tesszük egy szűrőt, és azt szeretnénk, hogyha itt van ez az áramkörünk, rákapcsoljuk az UX-et az UR-et, és lehetőleg minél hamarabb az UK0 az ott legyen a kimeneten. Tehát valamilyen fázis tolással arányos jel. Ugye egy adott rendszerben az UXP, az URP az ismert, és a cosinus fi-től függően hát valami kiadódik. Tegyük, de az is ugye egy konstans egy adott elrendezésben. Tehát ezek konstansok, annak ellenére, hogy a színusz jelünk az valahogy változik. És szeretnék minél hamarabb megismerni ezt az értéket. Ugyanakkor, ha simán mintát veszünk, hogy azt mondjuk, hogy egy tetszeges időpontban mennyi az UKI, és akkor azt mondja, hogy ennyi. De ez lehet, hogy voltaképpen, mivel ez egy ilyen, hogy néz ki ez a jel, ez az UKI-T, ez az UKI-T, ez úgy néz ki, hogy van valami kis, van valami nagy egyenszintje, ez az UKI-0, és rajta van valami pici hullámzás. Ugye? Miért van ez a hullámzás? Mert valamennyire el van nyomva ez a koszinuszos kétszeres frekvenciájú tag, de nem teljesen. Nyilván szeretek minél jobban elnyomni. Ha én tetszőleges pontban kiválasztok egy értéket, akár itt, különbözőket is kaphatok. Azért jó minél kisebbre választani az FC-t, mert annál jobban el lesz nyomva ez a hullámzás. Viszont nem az történik, hogy T egyenlő nullában ez bekapcsolódik, hanem hogyha az FC-t azt viszonylag nagyra választom, akkor ez mondjuk beáll így, ha az FC-t picire választom, akkor elkezd így beállni. És lehet, hogy még a táblának a végéig nem állt be. Tehát az FC az nagyon-nagyon-nagyon kisebb, mint a 2F, itt meg az FC csak szimplán nagyon kisebb, mint a 2F. És hogy kapcsolódik ez a konvolúcióhoz? Hát úgy, hogy ez egy rendszer, egy lineáris rendszernek modellezzük első körben, és ugye, ha ez egy keskeny aluláteresztő szűrő, tehát a frekvenciatartományban egy keskeny jelnek felel meg, akkor ugye minél keskenyebb Fourier transzformáció hasonlósági tétele, annál szélesebb az ő impulzus válasza. Fele akkor a szélességi szűrőnek kétszer olyan hosszú impulzus válasza van. Ugye? Hasonlósági tétele. És az, hogy egy ugye tulajdonképpen a ráadott jel, ugye az a K-szor stb. Szer koszinusz fi, az egy egységugrásként jelenik meg a szűrőnek a bemeneti. Ugye a szuperpozíció, a koszinusz 2 omega is, meg a koszinusz fi is egy egységugrásként itt megjelenik. És minél hosszabb az impulzus válasza, ugye az egységugrást konvolválni kell ezzel az impulzus válasza, hogy megkapjuk a választ, annál lassabb lesz a beállás. Tehát itt ezen a beállás időn viszont látjuk az impulzus válaszát ennek a szűrőnek, az impulzus válaszban pedig viszont látjuk azt, hogy ő mennyire keskeny. Így van közel a konvolúciónak ehhez a feladathoz. Ugye térjünk vissza ehhez a bizonyos fázisérzékeny egyenirányítóhoz. Hogyan működik ez az eszköz? Ugye tehát a koszinusz fi-től eltekintve a két bemenőjel csúcsértékenek a szorzatát egyenfeszültségként jeleníti meg a kimeneten, és annyiban plusz, és annyiban egy analóg jelfeldolgozó eszköznek lehet tekinteni, hogy még a koszinusz fi-vel is súlyozva van. Ugye ez tipikusan alkalmassá teszi például egy teljesítménymérő alkalmazásban, ahol van egy feszültségünk, ami maga a feszültség, érdekes feszültség, tehát amely a fogyasztón eső feszültség. Van egy átalakított feszültségük, ami az árammal arányos, például mondjuk egy áramfeszültség átalakító segítségével készült. és utána ezt a kettőt össze lehet szorozni, ugye ott a cosinus fi be fog jönni, tehát éppen a hatásos teljesítménnyel arányos kimenő feszültség jelenik meg a fázisérzékeny egyenirányító kimenetén. Az is világos, és erre majd a gyakorlaton látunk példát, hogyha két bemenetre kapcsolt jel frekvenciája eltérő, akkor nem lesz egyen komponensünk a kimeneten, tehát egy szűrő az nullát fog kijelezni a kimeneten. Ez is összhangban van azzal, hogy ugye a különböző frekvenciájú jelek, azok színuszos jelek, azok ortogonálisak lesznek. Jó. Hát ennyi kiegészítés után, akkor valamit arról, hogy mégis hogyan lehet szorzót csinálni, hiszen nagyon egyszerű az a blokkvázlat, hogy rajzoljunk egy kicsit furcsa háromszöget, beleteszünk egy csillagot, vagy egy keresztet, vagy bármi ilyesmi, és akkor az a szorzó. Na de hát ennél egy picit bővebben kellene ezzel foglalkozni, hiszen hogyan lehet megcsinálni a szorzót, és akkor két áramkört nézzünk meg. Az első lesz az úgynevezett kvadratikus szorzó. Hát hogy néz ki a kvadratikus szorzó? Itt majd még balra is fogok valamit rajzolni, sőt sok mindent. Központi elem két darab négyzetre emelő áramkör. Majd ennek a bemenetére két jelnek az összegét, illetve a különbségét vezetjük. Ezt úgy jelöltem, hogy UA és UB. És azt mondjuk, hogy az első négyzetre emelő bemenetére az UA plusz UB-t kapcsoljuk. Ezt mondjuk így jelölöm, és ide teszek két plusz jelet, hogy megerősítsem, hogy a két jel pozitív irányultsággal megy befelé. Itt viszont a másik irányban ezt úgy csinálom, hogy ez UA mínusz UB lesz, tehát ide egy pozitív, ide viszont egy negatív előjelet helyezek el. És akkor ezek után már csak annyit teszek, hogy az alsó ágat azt kivonom a felsőből, és akkor itt lesz egy U-ki feszültségünk. Inkább ideírom, hogy helyet megtakarítsam. Hogyan alakul ez az U-ki feszültség? Ez nyilvánvalóan az UA plusz UB a négyzeten mínusz UA mínusz UB a négyzeten, és hogyha egy négyzetre emelést elvégezzük, akkor az UA négyzet, UB négyzet az kiesik. A kétszeres szorzatokban van itt két UA UB, ott pedig mínusz két UA UB, de mivel az pozitív előjel lesz a kivonás miatt, ezért ez 4 UA szor UB. És hát ugye, hogyha most azt vesszük, hogy ez egy áramkör, ami arányos, valamivel arányos kimenő feszültséget ad, akkor a négyestől el lehet tekinteni, tehát a kimenő feszültség az arányos a bemenő feszültségek szorzatával. Most természetesen akadékoskodó hallgatók felvethetik azt, hogy hát jó-jó, szorzót azt nem kellett csinálni, de négyzetre emelőt azt igen, ami tulajdonképpen önmagával szorozza a jelet. Tehát adott esetben úgy lehet csinálni négyzetre emelőt, hogy fogunk egy szorzót, és mind a két bemenetére ugyanazt a jelet kapcsoljuk. Hát nem. Tehát természetesen lehetne, csak akkor nem oldottunk volna meg semmit. Arról van szó, hogy mi az a nagyon karakterisztikus dolog, amiben a szorzó különbözik a négyzetre emelőtől. Az, hogy a szorzónak két bemenete és egy kimenete van, a négyzetre emelőnek viszont egy bemenete és egy kimenete. Tehát magyarán egy ilyen négyzetre emelő, az tulajdonképpen egy egybemenetű, egykimenetű rendszer, dinamikát nem feltételeztem, tehát statikus rendszer, és van egy négyzetes karakterisztikája. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan nem lineáris átviteli elem, aminek a statikus karakterisztikája az y egyenlő x négyzet karakterisztika. így. És egyszerűen ezt analóg áramköri elemekkel elég jól lehet közelíteni. Tehát egy nem lineáris áramkörről van szó, ami ezt a szívességet megteszi nekünk, hogy így működik, tehát olyan négyzetre emelő. És ezek után már működtethetjük a kvadratikus szorzónkat. Tehát az ötlet ebben az eszközben, hogy a két bemenet, ami tetszőlegesen alakulhat, helyett egy bemenetű eszközt használunk, és egy nem lineáris karakterisztikával ezt megoldjuk. És akkor szépen ez így elvileg működik. A probléma az, hogy hát egyrészt ezt a négyzetre emelést nem lehet azért annyira nagyon precízen megcsinálni, a másik pedig, hogy itt, és akkor megint csak ugye a két párhuzamos struktúráknak mindig a hátránya előjött az előző órán is ugye ezzel a dióda feszültség kiküszöböléssel is, hogy két párhuzamos ágon ment az a dióda feszültség, az kellett hozzá, hogy azonos legyen, az azonosnak feltételezett, specifikált eszközök azonos módon működjenek, azonos paraméterekkel rendelkeznek. Tehát itt két tökéletesen egyforma négyzetre emelőre van szükség. Ha ezek a négyzetre emelők nem egyformák, például mondjuk az egyik lefelé, a másik fölfelé eltér egy picit, ugye van egy ilyen konstans szorzó, mondjuk az egyik ilyen, a másik meg ilyen. Volt egyszer ilyen házi feladat, tehát mondjuk itt van egy K1 konstans, itt pedig egy K2 konstans, és ezek nem egyenlők egymással. Akkor nem fognak kiesnie teljesen ezek a négyzetes tagok, és ők is meg fognak jelenni a kimeneten. Nagyon izgalmas, hogyha az UA és az UB az két különböző frekvenciájú jel, akkor megjelenik emiatt, a szorzat miatt az összeg és a különbségi frekvencia, egy nagy frekvenciás jel, vagy egy kis frekvenciás jel, és hogyha ezek nem azonos karakterisztikájuk, akkor picit kidugják a fejüket a spektrumban ezek a kis hiba termékek, a kétszeres A és kétszeres B frekvenciájú jelek. És ha véletlenül valaki ilyesével foglalkozik, és állítgatni tudja a K1-et és a K2-t, egy spektrumanalizátorral, ami nagy barátunk szintén, tudja nézni, hogy merre kell tekerni a csavart, hogyha nagyon picik ezek a parazita termékek, akkor van jól beállítva a kvadratikus szorzónk. Úgy is lehet mondani, hogy ilyenkor a K1 meg a K2 megegyezik, ki van egyenlítve ez az áramkör, és akkor ezzel, mint egy megmagyaráztam azt az egyetlen szót, ami bizonyos példákban szerepelt a példatárban, hogy kiegyenlített szorzó. A kiegyenlített szorzó, ami azt csinálja, amit fehérrel le van rajzolva. Ha ilyen piros meg kék anomáliák felléptek, akkor kiegyenlítetlenné válik a szorzó, és egyéb tagok is megjelennek, amelyek a spektrumban is láthatók. Fantasztikus. Tehát ez egy analóg áramkör, amely elvileg ugye megfelelő módon elkészítve igen nagy frekvencián is használható, hiszen az összeadás kivonás az megoldható, és egy ilyen nem lineáris karakterisztikát valamilyen törtvonalas diódás közelítéssel meg lehet oldani, tehát akár működtethető is. A négyzetes karakterisztikának a közelítési problémái azok persze bejönnek. Hát talán jobban leköti a figyelmeteket az úgynevezett időosztásos szorzó, ami már egy más jellegű dolog. Az időosztásos szorzó egy egy sokkal inkább élő áramkör. Ez egy statikus áramkör, statikus karakterisztikával, összeadóval, kivonóval. Valami feszültség megjelenik a bemenetén, akkor a kimenetén is egy feszültség, és kész. Tehát nem ketyeg, nem zúg, semmi ilyesmit nem csinál. Ez az időosztásos szorzó, az fog ketyegni. Hogy fog ketyegni? Úgy ketyeg, hogy először is fölülre fogok még rajzolni valamit, alulra rajzolom le először ezt az UB-vel jelölt jelet. Itt egy -1-jel való szorzást szerepeltetek, tehát vagy egyszeres, vagy -1-szeres szorzóval jön ez az UB. És itt van egy kapcsoló, és vagy az egyiket, vagy a másikat kapcsoljuk a kimenetre. És most már különösebb szövegelés nélkül, mert majd látni fogjuk, hogy mit, vagy tudjuk már, hogy mit csinál, anélkül, hogy különösebben morfondíroznánk rajta, egy aluláteresztő szűrő fogja az itt a kapcsoló kimenetén megjelenő jelnek az átlag értékét, mint kimenetet megjeleníteni. És az a kérdés, hogy mi kapcsolja a kapcsolót. A kapcsolót egy komparátor kimenete fogja vezérelni. Ez egy komparátor. Komparátorra két dolgot kapcsolunk. Egyrészt oda kapcsoljuk az UA bemenőjelet, valamint ide kapcsoljuk az UHT jelet. Az UHT jel pedig egy háromszög jel. Következőképpen lehet ezt elképzelni. T. És van az UHT jelünk. Ez egy szimmetrikus háromszögjel mondjuk, amelynek a csúcsértéke legyen szimplán UH. És ehhez képest az UA bemenetünk, az valami olyan kell, hogy legyen egy megkötés, hogy nyilván UH, maximum UH értékű lehet, és azt mondjuk, hogy az UA, egyébként az UB-re is igaz ez, olyan jel, hogy az UA változási sebessége az UH-hoz képest elhanyagolható. Tehát természetesen nem mondhatjuk azt, hogy soha nem fog más az UA és az UB helyére bekerülni, mint az a konstans, amit én oda rajzoltam. De olyan gyorsan megy ez a háromszögjel, hogy ehhez képest néhány perióduson belül, amíg mondjuk ez a szűrő beáll, az UA és az UB konstansnak tekinthető. Példa, 50 Hz-es hálózatban akarunk mérni, akkor egy ilyen jó néhány 10 kHz-es háromszögjelet kell használni. Na nézzük akkor, hogy mi történik itt, és akkor itt a komparátornak a kimenetét, ha megtekintjük, tehát ez az U-comp, akkor levetítjük ezeket a pozíciókat, és akkor azt mondjuk, hogy mínusz 1 és 1 között, hogyha ezt így egységnek tekintjük valamilyen értelemben, végül is azt lehet mondani, hogy mínusz 1-es vagy 1-es szorzóval kapcsolja az UB-t ugye a szűrő bemenetére, ez jelenik meg, és akkor azt mondom, hogy ez az időtartam legyen T1, ez az időtartam itt a kettő között legyen T2. És akkor világos, hogy az egésznek a periódus ideje T1 plusz T2. Na most. Először is azt tudjuk, hogy erről a feszültségről, ami itt van, a tankönyvünkben valami olyasmi szerepel ennél a kapcsolásnál, hogy némi számolással ez belátható, amit most itt írni fogunk. Én ezt megmutatom, mert talán nem annyira triviális. De természetesen elnézést azoktól, akik számára ez triviális. Tehát, hogy ez egy, az még viszonylag nyilvánvaló valóban, hogy ez UB-szer, nyilván arányos lesz az UB-vel, és akkor T1 ideig pozitív, T2 ideig negatív, akkor hogyha egy átlagot számolok, akkor ez UB-szer T1, ugye a pozitív, mínusz T2 per T1 plusz T2. Ami nem annyira nyilvánvaló, és majd be fogjuk látni, hogy akkor ez a hányados, ez úgy alakul, hogy mínusz UA szor UB per UH. És ez azért is nagyon jó, mert akkor ilyen módon feszültségdimenziót kaptunk, tehát ezt a bizonyos K betűt ezt nem kell alkalmaznunk, tehát ami a dimenziókat helyrehozza. Hogyan látható be ez az egyenlőség? Úgy látható be, hogy felrajzoljuk a háromszögjelnek az egy periódusát úgy, hogy egy lefele és egy fölfele menő szakaszt rajzolunk fel. akkor azt mondjuk, hogy itt ebben a háromszögben ez az alsó szakasz T1 plusz T2 idejű, ez tulajdonképpen a periódus ideje ennek az egész háromszögnek, és ezen belül rajzoljunk fel egy ilyen kis háromszöget, itt tulajdonképpen azt, ami ott van, azt rajzoljuk le még egyszer. Van egy kisebb, hasonló háromszögünk, és ennek tudjuk, hogy T1 az ideje. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy ennek a háromszögnek a magassága, ugye az amplitúdó kétszerese, tehát kétszer UH, ennek pedig mennyi a magassága? Ha ez itt UA, akkor ez itt UH minusz UA, és nyilvánvaló, hogy ez egy értelmetlen szám lenne akkor, hogyha az UA az nagyobb lenne, mint az UH. Tehát azt mondjuk, hogy ez itt az UH minusz UA. És ezek után a hasonlóság alapján föl lehet írni, hogy az UH minusz UA úgy aránylik a két UH-hoz, mint a T1 plusz T2-höz. Ebből, ha ezt átrendezgetjük, az derül ki, hogy az UA minusz, per UH, tehát fölül a számlálóban van az A és alul a H, az megegyezik T2 minusz T1 per T2 plusz T1-jel. És hogyha most megnézzük, hogy itt mi szerepel, UB szer T1 minusz T2 per T1 plusz T2, akkor világos, hogy ez a T1 minusz T2 stb. Tört, az minusz egyszerese ennek, tehát a törtet helyettesíteni lehet a minusz UA per UH-val, azt ide behelyettesítettük, és készen vagyunk. Jó, tehát ez a megfejtése ennek a képletnek, tehát ezért mondhatjuk azt, hogy ezzel a módszerrel, és akkor láthatóan itt lineáris áramköröket alkalmaztunk, illetve olyan egyszerű nem lineáris áramköröket, amelyek a realizálása könnyen megy, hiszen komparátort azt könnyű csinálni. Ugye nyilván mindenféle hibák vannak, hogy a komparátor mennyire pontosan működik, meg ez, meg az, meg amaz, de nem kell finoman beállítani karakterisztikákat, és egy működőképes dologról van szó. Természetesen itt azzal a feltételezéssel kellett élnünk, hogy sikerül egy jóval nagyobb frekvenciájú háromszögjelet produkálni ez a működéshez. És végül persze mondhatjuk azt, hogy van nekünk két darab AD átalakítónk, átalakítjuk a jelet és összeszorozzuk. Csak ez nem annyira izgalmas, de kétség kívül manapság, amikor már egy mikrokontrollerre is sokszor 8 darab AD átalakítót rákennek, akkor ezt nem olyan nehéz megcsinálni, és valóban így kell dolgozni. De ezek a kis apróságok, hogy ilyeneken is átmegyünk és eltöltöttük vele, hát egész sokat, 22 percet, de szóval azért összességében egyetemi tanulmányainkhoz képest ez elhanyagolható. Mutatják azt, hogy milyen trükkökkel lehet élni. Ugye ezeket a trükköket valahogy más módon, adott esetben nagyon sokszor egy ilyen blokkvázlat szoftveresen is megvalósítható, és mondjuk alkalmas arra, hogy számítástechnikai nyerességet érjünk el. Tehát nem teljesen érdemtelen, hogy ilyen trükköket használjunk, és megtanuljunk. Szóval lehet ezt hasznosítani, de visszatérve azért egy harmadik elemként mindenképp ott kell, hogy legyen előttünk az, hogy manapság egy mikroprocesszoros környezetben viszonylag egyszerűen el tudjuk végezni ezt a szorzást. És valóban, amikor említettem az egyenirányítókat és a hozzátartozó valódi effektív érték képző áramköröket, akkor egyértelműen szóba jönnek a AD átalakítóval rendelkező eszközök, amelyek a kijelölt műveletet adott esetben definíció alapján képesek egy jelnek az effektív értékét meghatározni. A hátralévő időben először is egy nagyon egyszerű áramkört az effektív érték mérésre, megint csak kitekintés jelleggel a termoelektromos átalakítót azt megnézzük. Inkább nem sűrítem be arra a táblára, hogy ne legyen olyan csúnya dolog. Hát a hődrótos ampermérőt azt mindenki látta valami kis kisiskolás könyvben. Ki tudja, mi az a hődrótos ampermérő? Senki? Senki nem próbált gyerekkorában ilyet készíteni? Mert bevallom őszintén, én is csak viszonylag későn próbáltam ki a dolgot, de mert motorokat szedtem szét, amiben voltak ilyen íves mágnesek, és akkor a mágnesre tettem egy csavart, és elő egy elektromágnes, és ahogy ilyen kejfejancsi módjára a mágnes, ami a motorban volt, az így elmozdult, ebből csináltam magamnak kis voltmérőt, elég nem lineáris volt a skálája, de működött. Tehát hát természetesen hát a bizonyos elváltozások az agyban már igen korán jelentkeznek, tehát ez már akkor jellemző volt. Na, de minden esetre a hődrótos ampermérő az baromi egyszerű. Azt mondja, hogy ezzel lehet ugye egyenfeszültséget, váltakozó feszültséget, egyenáramot, váltakozó áramot mérni, és azt mondja, ugye az volt az biztos tanultátok kisiskolában azt a definíciót az effektív értékre, hogy ugye egy váltakozó áramnak az effektív értéke az egy olyan egyenáram, aminek pontosan akkora a hőhatása, mint az adott váltakozó áramnak. Tehát a hőhatást hogyan lehet másképpen mérni, mint hogy melegszik valami, és ezt a melegedést ugye egy dróttal lehet szimbolizálni. És azt mondjuk, hogy itt van egy drót, ugye? És hogyha ez a drót, amiben az I áramot belevezetjük, ugye? Az fölmelegszik, akkor meg is nyúlik. És mit lehet csinálni? Azt lehet csinálni, hogy a drótra teszünk egy rugót, ez egy rugó, és amikor az I áram keresztül ad és megnyúlik, akkor ezt a mozgást, itt van mondjuk egy mutatóra rávezetjük. Tehát, hogy amikor folyik az áram, itt folyik, akkor a drót fölmelegszik és megnyúlik, a rugó elhúzza, és a mutató elmozdul. És hát egy nagyon szép, undorító, nem lineáris skálánk van, stb., de hát nyilván ezt valahogy lehetne, hogyha éppen ilyenünk lenne, akkor egy kicsit erősítgetni, és valahogy egy szebb, lineárisabb dolgot csinálni, és így tovább, és így tovább. Azért gondoljunk arra, hogy vannak ilyen műszerek, például, hogyha valaki már szedett szét mutatós barométert, ugye, amiben van egy ilyen aneroid szelence, ez egy konzervdoboz, aminek a teteje az úgy tud pulzálni, mert belül van valami nyomás, ami adott, kívül pedig ugye, vagy valamennyi levegőmennyiség, kívül pedig változik a nyomás, akkor ennek a helyzet, ennek a membránnak változik. És ezt a pici változást kell átvinni egy mutatóra. Na, az is valami ilyen kicsi finom mechanikai mechanizmus, tehát elvileg nem lehetetlen ezt csinálni, de hát azért érezzük át azt, hogy 21. század elején nem így mérünk áramot. Mégis ennek a varázsa, az a varázsa, hogy nem beszéltünk a frekvenciafüggésről. Most lehetne valamit, most úgyis EMT-t tanultok éppen, hogy áramkiszorítás, és akkor a nagyobb frekvencián, akkor kiszorul az áram, nagyobb ellenállást képvisel a drót, és ezek van egy nem lineáris hatása. Most tehát egy pillanatra tekintsünk el, elég vékony a drót, olyan nagy frekvencián nem vagyunk. De hőhatás, tehát frekvencia függetlenül ugyanazt a hatást fejti ki. Nem kell ott a mindenféle kondenzátorokkal foglalkozni, nem kell azzal, hogy a műveleti erősítő lekonyul nagy frekvencián. Miért? Akkor talán lehetne hasznosítani az áramnak, vagy a feszültségnek a hőhatását is effektív értékmérésre. Hogyan lehet ezt megcsinálni? És akkor egy olyan megoldás, amely ilyen műszer még a villamos karon található, és nem a vitrin túloldalán, hogy mutogassák, hogy ilyen is volt, hanem adott esetben lehet használni nagyfrekvenciás feszültségmérésre, alkalmas műszer, és ez a termoelektromos átalakító, és akkor viszont írjuk fel. És akkor hogyan lehet ezt elképzelni? Ahogy elképzeljük, az az, hogy itt a bemenet, majd fölfele is fogok még rajzolni. A bemeneten van simán egy ellenállásunk. Ez a bemenő feszültség, és van egy R ellenállás. Az R ellenállást, vagy mondjuk legyen ez, hát legyen R ellenállás, mindegy, ne cifrázzuk a dolgot. Az R ellenálláson nyilvánvalóan áram folyik az UB hatására, tehát ő egy picit melegszik. Ezzel el fogunk helyezni szoros csatolásban egy hőelemet. Mi a hőelem? Két különböző fémnek az összehegesztése, azért hegesztése és nem forrasztása, mert a forrasztásnál akkor ott lenne egy harmadik fém, hogyha egy fémnek tekintjük azt az ötvözetet, amiből a forrasztó ón van. Tehát ezeket egymáshoz hegesztik, ezeket a fémeket, és akkor ott egy termofeszültség tud kialakulni. Ezt mindjárt, és itt pedig egy nagy erősítésű erősítő van. Most nem foglalkozunk a konkrét áramköri megvalósítással, és a kimenetét azt visszacsatoljuk egy másik R ellenállásra, és az ő kimenete lesz az áramkörünknek a kimenő feszültsége. És akkor hogyan lehet lerajzolni ezt a szerencsétlen hőelemet? Ilyen pirossal meg a kékkel fogom a kétféle fémet jelölni. Ezek azonos anyagi minőséget képviselnek, itt össze vannak kötve. És ugye világos, hogyha az R ellenállás fűt, akkor itt az itt megjelenő termofeszültség nagyobb lesz, ezek pozitív tényezővel rendelkeznek, nagyobb lesz, mint ami itt van. Kezdetben ugye az A erősítő kimenetén nincs feszültség, tehát az U ki az nulla. Ezért ez a környezeti hőmérsékleten van, és ezért az erősítő elkezdi itt az áramot növelni, egészen addig, amíg az itt folyó áram fölmelegíti ezt a másik ellenállást is, és ez szembe van kapcsolva vele, és ez a két feszültség, ha azonos, akkor már nem fog tovább kimenetet produkálni a műveleti erősítő, mondjuk, vagy a nagy erősítésű erősítő, nem feltétlenül egy műveleti erősítő kifejezetten, és akkor azonos lesz a két feszültség, két termofeszültség lesz azonos, tehát akkor eltekintve attól, hogy ugye itt valami jó termikus csatolást kell biztosítani a két egység között, tehát a hőelem és az ellenállás között, ha az ellenállások azonosak, akkor világos, hogy a két áramnak az effektív értéke azonos lesz, és ezért a kimenő feszültség az meg fog egyezni a bemenő feszültség effektív értékével. Nyilván ezeknek az áramköröknek valamennyi időre szükségük van ahhoz, hogy mérjenek, de ez érdekes módon a másodperc történése tud lenni. Tehát ez egy olyan, amit nehezen tudunk elképzelni. Vannak ilyen dolgok, amiket nehéz elképzelni. Például, hogyha egy zsebizzóval akarunk hangot átvinni, a zsebizzónak a fényével, érdekes módon néhány kilohertz sávszélességet el lehet érni. Tehát ugye, hát ilyet szoktak, ugye, amikor még az ember nem fér hozzá ilyen bonyolultabb dolgokhoz, mint lézer vagy egyebek, akkor megpróbálja az átvitelt azt egyszerű izzólámpával, lencsékkel, meg ha talált egy fotodiódát, akkor megpróbálja. És akkor én is megpróbáltam, megint csak ilyen visszagondolva ilyen korábbi éveimre, akkor egy izzólámpát kapcsoltam rá mondjuk valamilyen rádiónak a kimenetére, most a részletek nem érdekesek, és próbáltam egy fotodiódával fölfogni a jelet, a fényjelet, és utána azt erősíteni, erősítve valami hangot kicsiholni. És az az érdekes, hogy egy, mondjuk egy szokor rádiónak a minőségét azt nem tudta lerontani ez az izzólámpás átvitel. De nagyon izgalmas volt, mert ez kellett egy plusz feszültségforrás, amit sorba kapcsoltam a kimenettel, és hogyha túl fényesen világított a lámpa, akkor elhalkult a hangszórom, mert akkor már annyira telítésbe ment ugye fényileg az izzólámpa, tehát olyan kellett, ami úgy olyan kétharmadig világít. De mindesetre érdekes, hogy ezek a hőtehetetlenségek, ezek néha nem is olyan nagyok, mint azt gondolnánk, tehát ezért így én legalábbis a számomra könnyű elképzelni, hogy egy ilyen áramkör működőképes lesz, és ha valaki nagyon érdekel, akkor meg tudok mutatni egy ilyen műszert, azt hiszem a HP-tól van ilyen műszerünk mondjuk a tanszéken, amivel tudom én, sok megahercet lehet mérni, sok megahercet lehet effektív értéket mérni. Na, arra volt ez jó, hogy itt elhúztam az időt, hogy azért nem fejezzük be még ilyen könnyen, hogy ugye gyakorlatilag befejeztük az egyenirányítók témakört, és akkor már nincs fönn ugyan a táblán, de a jeleátalakítók nagy témakörön belül már csak egyetlen nagyon fontos, érdekes és szép témakör van hátra, ez az AD és DA átalakítók, és akkor most arról beszélek néhány szót, hogy ezt milyen ütemezésben fogjuk megcsinálni. Tehát AD és DA átalakítók. Ugye alapvetően egyetlen DA átalakító típust fogunk csak közelebbről megnézni. Ez pedig a létrahálózatos lesz. Az AD átalakítókon belül viszont megbeszéljük a szokásos, a tankönyvünkben úgy szerepel, hogy párhuzamos AD átalakító, én a flash converter elnevezést szoktam használni, a flash AD átalakító akár. Meg fogjuk beszélni a méltán népszerű elnevezésű szukcesszív approximációs AD átalakítót, amely nagyon sok nagyon széles felhasználási körrel bír, tehát például az előbb említett mikrokontrollerek esetében is ilyen szukcesszív approximációs AD átalakítókat szoktak betenni. Meg fogjuk beszélni a számos nyúlvánnyal, elméleti és gyakorlati nyúlvánnyal rendelkező dual slope AD átalakítót, és ha marad idő, bár ezt igazából csak a jelfeldolgozási részben tudnánk szépen tárgyalni, akkor beszélhetnék az úgynevezett delta sigma, figyeljük a rövidítéseket, ha nem elég a latin, akkor a görögre térünk át, a delta sigma AD és DA átalakítókat. A delta sigmának az az előnye, hogy vagy azért jó, ha tudunk róla, mert nagyon sokszor audio célú átalakítás a delta sigma AD átalakítása, sőt, hát szinte kizárólag ezeket használják. És mondjuk, hogyha egy hangkártyánk van, akár alaplapi, akár külön hangkártya, akkor általában ilyen delta sigma átalakító található benne. És hát körülbelül ezeket fogjuk megnézni, holnap jutunk, ameddig jutunk. Én most nem rabolnám az időtöket, viszont akkor cserébe holnap legyetek pontosak, tudjunk rendesen kezdeni. Köszönöm szépen a figyelmet!